Kegyelem néktek és békesség Istentől, a mi atyánktól, és az Úr Jézus Krisztustól. Amen. Hallgassátok meg, testvéreim, Isten igéjét, amely által szól hozzánk az Úr ebben az órában, és amint azt felolvasom, a Márk írása szerinti evangélium 4. fejezetéből, a 26-tól 29-ig terjedő versenyből. Jézus ezt is mondta: úgy van az Isten országa, mint amikor az ember elvetette a magot a földbe, azután alszik és felkel, éjjel és nappal, a mag sarjad és nő, ő pedig nem tudja, hogyan. Magától terem a föld, először zöld sarjat, azután kalászt, azután érett magot a kalászban. Amikor pedig a termés engedi, azonnal nekiereszti a sarlót, mert itt az aratás. Dicsőség legyen az Úr Jézus Krisztusnak, akinek kegyelme nélkül semmit sem cselekedhetünk. Amen. Keresztény testvéreim, mi valamennyien istenfélő embereknek tartjuk magunkat, akik örömmel hallgatjuk Isten igéjét, akik Isten tiszteletre járunk, hűséges egyháztagoknak érezzük magunkat, és úgy érezzük, hitünkhöz sem férhet semmi kétség. Mint ilyeneknek nem illik dicsekedni azzal, hogy azért néha kételjeink is vannak. Nem is szoktuk hangoztatni, hogy azért bennünk is felmerül a kérdés, vajon tényleg van Isten országa? Vajon mindaz, amit Jézus tanított és hirdetett, tényleg úgy fog megvalósulni? Isten ígéretei valóban mind beteljesednek? Vajon a mi hitünkben nem csak a szép, világmegváltó elvek utáni sóvárgásunk jut kifejezésre, de tulajdonképpen semmi köze sincs a valósághoz, és akkor azoknak lehet igazuk, akik nem töltik életük drága idejét ilyen bizonytalan üdvösségre, Isten igéjére irányuló foglalatossággal. Igen, a kételkedés tulajdonképpen mindannyiunkban megvan. Gyakran szoktunk kételkedni Isten igéjének igazsága, üzenete felett. Ez hozzátartozik Istentől elszakadt ember mi voltunkhoz, természetünkhöz. Ismerjük az evangéliumból a magvető példázatát, hogy bizony sokan elzárkóznak Isten igéje elől. Isten igéje sokszor kemény, sziklás és tövises talaj talál bennünk, ahol elhervad, nem tud gyökeret verni, és szép lassan kipusztul, azaz hitünkön úrrá lesznek a kételyek. Igen, úgy tűnik, hogy semmit sem haladunk előre. Hol kellene mindannak megvalósulnia, amit Isten országáról hallunk az igéből, ha nem az egyházban? És mi valósult meg ezekből? Akik itt egyházban körülvesznek bennünket, semmivel sem jobbak a többieknél, a kívülállóknál. Ha itt közöttünk igazi Isten országa volna, akkor most sokkal többen lennénk, akkor mások is szívesen jönnének ide. De ide közénk is befészkelte magát a gonosz, és úrrá lesz rajtunk sokszor. Ezt tapasztaljuk önzésünkben, haragra, ingerültségünkben, a megbocsátásra való képtelenségünkben, az egymásról való rosszat mondásban, egymással szembeni figyelmetlenségünkben és nem törődésünkben. Mindezek ellenére tanít Jézus a felolvasott példázat által, Isten országa minden bizonnyal el fog jönni. Ha annak jelei nem mutatkoznak meg közöttünk, Isten országa akkor is el fog jönni. Úgy van az Isten országa, mondta Jézus, mint amikor egy ember magot vet a földbe. Itt gondolhatunk az ige hirdetőire. Ők vetik az ige magvait mi belénk. A példázat nem szól arról, honnan van az életet magában rejtő mag. Honnan van az életet adó ige. Az akkori ember számára nem volt kétséges, hogy a Teremtő Úristen adja a magot, tehát az igét is ő adja a sáfárai kezébe. És a magvetők, a sáfárok, az igehirdetők maguk sem tudják, hogy miként kell ki ez a vetés, hogy miként növekedik ez. Csak úgy magától, mondja Jézus. Csak úgy magától. És egyszer csak elérkezik az aratás ideje. Az aratás képe a Bibliában mindig az utolsó ítéletre utal. Ama nagy napra, amikor nyilvánvalóvá lesz Isten mindenek felett való uralkodása, országlása. Akkor érkezik el a maga teljességében hozzánk Isten országa. Ezt a példázatot innen az aratás felől kell nézni és megérteni. Érdekes ez a példázat azért is, mert a képi anyag benne, a vetés és az aratás, az csak keretezi, és nem a fő mondani valóját hivatott szemléltetni és aláhúzni. Ami közötte van, ott van elrejtve a fő üzenet számunkra. Isten országának eljövetelét nem a vetés ténye garantálja. Hallottuk, hogy bizony sok mag rossz földbe esett, és semmi sem lett belőle. Ezzel szemben maga Isten garantálja azt, hogy mégis lesz aratás, azaz el fog jönni az ő országlásának ideje. Hiszen ő az, aki életet ajándékoz, teremt, sőt, életre kelt és újjá teremt bennünket. Amilyen bizonyos az, hogy az aratásnak el szokott jönni az ideje, olyan bizonyos az is, hogy el fog érkezni Isten országlásának az ideje. Isten országának megvannak a jelei mi közöttünk. A vetés kihajt és növekedni kezd. Először zöld füvet hoz, sarjat hoz, majd kalászt, végül megtermi a gyümölcseit. Igen, vannak olyan jelek életünkben, egyházi életünkben is, amelyek Isten országára utalnak. Ilyenek a jóságosság, könyörületesség, a megbocsátani tudás, a békességre törekvés, és így tovább. Ezeket, ha ritkán is, de észrevehetjük egyházi és mindennapi életünkben. Csak az aggaszt és ébreszt kétséget bennünk, hogy ezek a jelek egyáltalán nem sokasodnak közöttünk. Csak szorványosan jelentkeznek, de kétségtelenül léteznek. Ezeket meg lehet látni, észre kell venni, és megfelelőképpen kell őket értékelni. Jézus példázata viszont arra hívja fel figyelmünket, hogy bár ezek a jelek nyilvánvalóak, de az a folyamat, ahogy ezek kifejlődnek, ahogy az ige vetése növekedni kezd bennünk, és teremni fog gyümölcsöt, ez rejtély marad az ember számára. A Jézus korabeli ember nem tudott olyan sok mindent a növények biológiájáról, mint a mai ember. Számára mindaz, ami a vetés és aratás között történt, a szó legszorosabb értelmében csoda volt. A Teremtő Úristen csodáját látta benne a régi ember. Egyik híres írás magyarázó ezt a példázatot így magyarázza többek között: a régi Jézus korabeli ember, de nem csak az akkori, mondjuk egy évszázaddal ezelőtti ember is, ha kiment a vetésbe, akkor fölfelé nézett mindig, mert Istentől várta az áldást, és tudta, hogy onnan jön. A mai ember, ha kimegy, akkor lefelé néz, és az élettani sajátosságokat keresi a növényekben. Az ember nem tudja, hogyan történik a növekedés, hogyan jön létre az élet. Az élet csodája végső soron a mai mindenféle tudománnyal felvértezett ember számára is titok. Isten teremti és táplálja az életet. Ugyanígy munkálja Isten közöttünk az ő országának eljövetelét is. Felülről jön, s az ember számára titok marad annak a mikéntje. Rejánk egyházi szolgákra, magunkat Krisztus követőknek valló emberekre Isten az ő országa ígéretének, a hit magjának vetését bízta. A növekedést pedig ő adja. Ahhoz mi semmivel sem tudunk hozzájárulni. Ez nem is a mi dolgunk. Jusson eszünkbe Luther Mártonnak a mi atyánk második kéréséhez fűzött magyarázata. Így kezdi a reformátor: Isten országa eljön ugyan a mi imádságunk nélkül is. De mi azt kérjük ebben az imádságban, hogy mi hozzánk is, hogy személyesen hozzánk is eljöjjön. Igen, Isten az ő országának eljövetelét, a hitnek bennünk való növekedését nem kötötte az emberek munkájának, igyekezetének eredményességéhez. Ez a példázat tehát végső soron nem az ember cselekedeteiről tanít, hanem arról szól, amit Isten tesz érettünk. Nyilvánvaló a kérdés, amely felötlik bennünk ezek hallatán: akkor mi az egyház feladata? Mi a mi feladatunk? Tétlenségre teremtett minket az Isten? A felelőtlen életfolytatást hagyja jóvá ez a példázat? Semmiképpen sem. Semmi esetre sem szabad ilyen következtetést levonnunk ebből a példázatból. Az a tény, hogy Isten támasztja bennünk a hitet, hogy egyedül ő építi országát mi közöttünk, a mi számunkra, ez nem zárja ki azt, hogy az ember is elvégezze a reá bízott feladatokat. Azaz, hirdetni kell az evangéliumot, és felebaráti szeretettel kell szolgálnunk egymásnak, egymás javára, ki-ki a maga képességei, a maga hivatása területén. Ez a mi elsődleges feladatunk. Nem azért kell végeznünk feladatainkat, hogy segítségére legyünk Istennek az ő országa építésében. Ő megoldja ezt a mi hozzájárulásunk nélkül is. Isten országának eljövetele nincs a mi hűséges szolgálatunk eredményéhez kötve. Hála Istennek! Nem azért kell fáradoznunk, hogy eljöjjön mi közénk Isten országa, hanem mert Isten országa minden bizonnyal el fog jönni, Isten minden bizonnyal megteremti azt, ez a tény teszi lehetővé számunkra, hogy mint Isten sáfárai, eszközei, szolgálhassunk egymás javára. Mindez arra figyelmeztet, hogy sem erőszakos hittérítéssel, sem erőltetett kegyességgel, sem politikai-gazdasági messiások keresésével, semmiféle metódussal nem lehet Isten országának jövetelét siettetni, vagy hátráltatni. Amikor az apostol leírta ezt az evangéliumot, mikor megfogalmazták, az első keresztjének életében különösen fontos hangsúlyt kapott az a problémájuk, hogy nem jött vissza Krisztus olyan hamar, ahogy ők remélték. Türelemre int bennünket ez a történet, ez a példázat. A növekedést, épülést képtelenek vagyunk mi szolgálni, értelmünkkel felfogni, mert azt az Isten adja, amikor neki tetszik, és ő jónak látja. Ebben rejlik ennek az igének csodálatos, vigasztaló üzenete, mert ha Isten országának eljövetele bármilyen kicsit is függne tőlünk, emberektől, munkánktól és hitünktől, akkor már rég mindent elrontottunk volna. De Isten szeret bennünket, és ő meg akar ajándékozni az üdvösséggel. Ezért Jézus Krisztusban már mindent megtett értünk a mi üdvösségünkre, és ő most is munkálkodik Szent Lelke által közöttünk, hogy amikor majd eljön az aratás ideje, amikor nyilvánvaló lesz mindenki számára az ő országlása, mindenek felett való úr volta, akkor mi is örömmel járulhassunk majd Isten színe elő. Amen. Mennyei édesatyánk, hálatelt szívvel köszönjük meg, hogy te mindent elkészítettél üdvösségünkre. Köszönjük, hogy vársz bennünket a te országodba, építed, ajándékozod nekünk a te országodat, és mi abban a reménységben élhetünk, hogy el fog jönni a te országod hozzánk, mi közénk is. Áldott legyen érte a neved. Amen.